14. Nem bírom tovább visszatartani a lélegzetemet, gondolta Ransom. Nem megy, nem megy! Hideg, nyálkás dolgok úsztak fölfelé vergődő teste mellett. Úgy döntött, nem tartja vissza tovább a lélegzetét, kinyitja a száját és meghal, de az akarata nem engedelmeskedett. Nem csak a tüdeje, de a halántéka is szét akart robbanni. Asztalanul küzdött, karja nem találkozott ellenséggel, lába azonban még mindig bilincsben volt. Észrevette, hogy emelkednek, de ez sem adott neki reményt. A felszín túlságosan messze volt. Nem tudja addig visszatartani a lélegzetét, amíg odaérnek. A halál közelsége kimosta agyából minden elképzelését az élet utáni életről. Csak egyetlen mondat lebegett a szeme előtt, elvont szárassággal. Ez az ember haldoklik. Hirtelen hangzavar bődült a fülébe. Elviselhetetlen döngés és csilingelés. A szája automatikusan kinyílt. Ismét lélegzett. A visszhangzó szurok feketeségben megkapaszkodott valamiben, ami kavicsos partnak tűnt, és vadul rugdosni kezdett, hogy megszabaduljon a lábát még mindig békjózó szorítástól, és amikor sikerült, megint ütni kezdett. Vakon harcolt félig a vízben, félig a kavicsos parton, amelynek itt-ott kiszögelő élesebb sziklái megvágták a lábát, könyökét. A feketeség megtelt ziháló káromkodásokkal, hol az ő hangján, hol Westonén, fájdalom kiáltásokkal, puffanásokkal és hörgéssel. Végül megszabadult ellenségétől. Térdeivel addig préselte az oldalát, amíg recsegni nem kezdtek a bordái, és közben megragadta a torkát. Valahogy képes volt elviselni a húsát marcangoló karmokat, és nem engedte el az ellensége nyakát. Csinált már korábban is ilyet, de akkor életmentő céllal szorított egy artériát, nem pedig ölni akart. Egy örökké valóságig tartott a dolog. Még jóval azután sem merte ellazítani Markát, amikor a teremtmény csapkodása abba maradt. Már bizonyos volt benne, hogy nem létezik többé, de csak ült tovább a mellén, és a torkán tartotta elernyett kezét. Maga is csak nem elájult, de ezerig elszámolt, mielőtt változtatni mert testtartásán, és még azután sem szállt le a másikról. Nem tudta, hogy a legutóbbi néhány órában tényleg Weston lelke beszélt hozzá, vagy cselvetés áldozata lett. Valójában nem volt nagy különbség. A lelkek összekeverednek a kárhozatban. Amit a panteisták hiába remélnek a mennyektől, azt a rossz emberek tényleg megkapják a pokolban. Összeolvadnak mesterükkel, ahogyan az ólomkatona esik össze, és veszti el formáját a gázlánk fölé tartott öntőkanálban. Hosszú távon nincs jelentősége, hogy a sátán cselekszik-e, vagy valaki, akit ő emésztett el. Nem volt más hátra, mint hogy kivárja a reggelt. A harsogó visszhangokból arra következtetett, hogy egy nagyon keskeny öbölben van a sziklák között. Rejtély, hogyan kerültek ide. Reggelig még órák vannak hátra, ami elég kellemetlen. Elhatározta, hogy nem hagyja ott a testet, amíg nappal is meg nem vizsgálja, és talán további lépéseket is tesz, hogy biztos ne lehessen életre kelteni. Addig úgy kell múlatni az időt, ahogy tudja. A part nem volt valami kényelmes, és amikor hátra akar dőlni, éles sziklába ütközött. Szerencsére olyan fáradt volt, hogy egy ideig azzal is beérte, hogy ülhet. De aztán ez is elmúlt. Igyekezett mindent megtenni. Elhatározta, hogy nem találgatja tovább mennyi az idő. Az egyetlen megbízható válasz, mondta magának, hogy elképzelem a lehető legkorábbi időt, aztán levonok belőle még 2 órát. Szórakozásból összefoglalta Perelandrait kalandjainak történetét. Elszavalta, ami eszébe jutott az Iliászból, az Odüsszeából, a Roland énekéből, az elveszett paradicsomból, a Kalevalából, a Snark vadászatból. Még egyig most is a német hangtani törvényszerűségekről, amelyet kezdőkorában fabrikált. Iparkodott minél többet visszaidézni. Megpróbált sok feladványokat megoldani. Megkísérelte összeállítani egy megírandó könyve vázlatát, de nem nagyon sikerült. Ilyesmivel bíbelődni, amikor nem süppett mogorva tétlenségbe, amíg fel nem tűnt neki, hogy már alig emlékszik olyan időre, amikor ne lett volna éjszaka. Képtelen volt elhinni, hogy egy unatkozó, éber embernek ilyenkor hosszúnak tűnjék 12 óra. És a zajok, a csikorgó, nyálkás bizonytalanság. Most, hogy belegondolt, nagyon különösnek találta, hogy ezen a vidéken nyoma sincs annak az édes éjszakai szellőnek, amely minden másút fújdogára Pelerandrán. Ez is szokatlan, de ez csak mintha egy óra múlva jutott volna eszébe, hogy még a villódzó hullámtaréjukat sem észleli. Nagyon lassan kezdett derengeni a magyarázat, egyben arra is választ adva, miért tart ilyen sokáig a sötét. A gondolat túlságosan szörnyű volt ahhoz, hogy megengedje magának a félelmet. Összeszedte magát, mereven feltápászkodott, és megindult a part mentén. Nagyon lassan haladt, de kinyújtott karja hamarosan meredek sziklába ütközött. Lábújhegyre állt, és olyan magasra nyújtotta kezét, amennyire bírta. Nem talált mást, mint követ. Csak nem begyulladni, mondta magának. Elkezdett visszafelé botorkálni. Odaért a nem ember testéhez, elhaladt mellette, és mögötte megkerülte a part gyorsan kanyarodó másik felét. Még 20 lépést sem tett, amikor magasba emelt keze sziklatetőt, és nem falat, tapintott. Tett néhány lépést, a mennyezet még alacsonyabbra ereszkedett. Aztán le kellett hajolnia. Aztán 4 kézlábra kellett ereszkednie. Nyilvánvaló, hogy a tető addig lejt, amíg össze nem találkozik a parttal. A kétségbeeséstől émelyekbe ment vissza a testhez, és leült. Most már nem voltak kétségei az igazsággal kapcsolatban. Semmi értelme itt várni a reggelt. Itt nem lesz reggel, amíg a világ világ, és lehet, hogy már is egy napot és egy éjszakát pazarolt el. A kongó visszhang, az állott levegő, a szag mindez bizonyította, hogy őt és ellenségét, amikor elmerültek, a vak véletlen átsodolta egy nyíláson, amely jóval a vízszint alatt volt a sziklák között, hogy egy barlang bejáratát bukkanjanak fel újra. Vajon meg lehet-e tenni visszafelé is azt az utat? Lement a víz szélére, pontosabban addig botorkált, amíg nedvesnek nem lettek a kavicsok, és akkor szembe jött vele a tenger. Átmenydörgött a feje fölött, és messze túldübörgött rajta. Aztán visszahúzódott olyan szívó erővel, amelynek csak úgy tudott ellenállni, hogy szétvetett végtagokkal kapaszkodott a kövekbe. Fölösleges lenne beleugrani, csak a bordáit zúzná össze a barlang túlsó falán. Ha lenne fény és elég magas hely, ahonnan belugorhatna, akkor elképzelhető, hogy lemerülhetne a fenékig, és megtalálna a kijáratot. Bár nagyon kétséges. És egyébként sincs fény. Noha a levegő nem volt valami jó, feltételezte, hogy börtönének valahonnan utánpótlást kell kapnia, hogy aztán el tudja érni a nyílást, az más kérdés. Nyomban megfordult, és elkezdte átkutatni a part mögötti sziklákat. Eleinte reménytelennek tűnt a dolog, de a meggyőződés, hogy a barlangok mindig vezetnek valahová, nehezen hagyja magát megsemmisíteni. Egy idő után méternyi magasan rátapintott egy sziklaperemre, és felhágott rá. Arra számított, hogy pár cent is, de nem érzett falat maga előtt. Roppant óvatosan előrelépett, és belecsapta a jobb lábát valami éles dologba. Felsziszent a fájdalomtól, és még elővigyázatosabban óvakodott előre. Függőleges sziklát talált, sima volt és magasabb, mint ameddig el tudott érni. Jobbra fordult, de rögtön el is akadt. Balra fordult, ismét megindult, és szinte azonnal beverte a lábúját. Miután egy darabig babusgatta, 4 kézláb folytatta. Úgy érezte, mintha nagy kövek között mászna, de az út járható volt. Vagy 10 percig elég tűrhető tempóban haladta, az elég meredek terepen, néha csúszós kavicsokon, néha a nagy kövek tetején, aztán ismét egy sziklához ért. Itt is lelt 1,5 méter magasan egy peremet, amely ezúttal valóban keskeny volt. Valahogy sikerült felkapaszkodnia és rátapadnia a kőre, jobbra-balra tapogatva további kapaszkodók után. Amikor lelt egyet és megértette, hogy most kell elkezdenie az igazi mászást, habozni kezdett. Arra gondolt, hogy ami előtte meredezik, az lehet olyan sziklaszál is, amelyet még nappal is megfelelő ruházatban sem merészelne megmászni. De a remény azt súgta, hogy talán csak 2 méteres, és néhány perc után elvezetheti egy szeliden kígyózó járathoz, fel a hegység szívébe, amely mostanára olyan fontos helyet foglalt el a képzeletében. Úgy határozott, hogy tovább megy. Nem is attól tartott, hogy leesik, hanem attól, hogy elszakad a víztől. Az éhezéssel szemben tudott nézni, a szomjúsággal nem. Mégis kapaszkodott tovább, és néhány percig olyasmiket csinált, amikre soha nem lett volna képes a földön. A sötétség kétségtelenül segített. Nem érzékelte a magasságot, így nem szédült. Másrészt kizárólag a tapogatásra hagyatkozva kész téból sziklát mászni. Ha valaki látná, egyik pillanatban bizonyosan az lenne róla a véleménye, hogy őrületes kockázatot vállal, a másikban pedig, hogy túlzottan elővigyázatos. Lehetőleg igyekezett nem gondolni rá, hogy talán csak egy újabb barlang tető felé elraszol. Körülbelül negyed óra múlva jókora vízszintes síkon találta magát. Vagy szélesebb párkány volt, vagy a szakadék pereme. Itt pihent egy keveset, és sebeit nyalogatta. Aztán fölállt, és tovább tapogatódzott előre, minden pillanatban várva, hogy újabb sziklafalba ütközik. Amikor ez 30 lépés után sem történt meg, kiáltani próbált, és a hangból úgy ítélte, hogy meglehetősen nyílt terület van előtte. Folytatta útját. Az apró kavicsokkal borított talaj elég meredeken emelkedett. Voltak nagyobb kövek is, de megtanulta, hogy minden lépésnél fölmeressze lábujjait, és így már ritkábban ütötte be őket. Sajnos még ebben a szurok feketeségben sem tudta megállni, hogy ne meregesse erőlködve a szemét. Ettől fejfájása támadt, fantomfényeket és színeket látott. Olyan sokáig tartott a lassú kapaszkodását a sötétségen át, hogy már attól félt, vagy körbe-körbe jár, vagy betámolygott valamilyen szűk járatba, amely végigfut a bolygó kérge alatt. Az állandó emelkedés némi bíztatást jelentett, de annyira hiányzott a fény, hogy az már fájt. Úgy gondolt rá, ahogy az éhes az ételre. Maga elé idézte az áprilisi hegyoldalakat, amelyek fölött tejszínű felhők rohantak a kék égen, vagy az asztali lámpa nyugodt köreit, bennük a pipákat és a kényelmesen szétteregetett papírokat. Furcsa zavarodottságában úgy képzelte, hogy a lejtő, amelyen fölfelé mászik, nem csak sötét, de fekete is, mintha kormos lenne. Érezte, hogyan lesz tőle keze lába fekete. Valahányszor allon ábrándozott, hogy kiér a fényre, mindig hozzá gondolta, hogy akkor majd egy összekormozott világ tárul a szeme elé. Csúnyán beverte a fejét, félig kábán ülte. Amikor összeszedte magát, kitapogatta, hogy a kavicsos emelkedőt sima kőmennyezet zárja le. Összeszoruló szívvel rogyott le megemészteni ezt a felfedezést. Odalent halkan, bánatosan mormogtak a hullámok, elárulva, hogy most már nagyon magasan lehet. Végül, bár nem sok reménye maradt, kinyújtott kezével a mennyezetet tapogatva indult el jobb felé. Egyszer csak elfogyott a keze alól a kő, rá hosszú időre vízcsobogást hallott. Még lassabban araszolt tovább, attól félve, hogy egy vízeséssel találkozik. A kavicsok vizesek lettek, és ő végül ott állt egy kis vízmedencében. Amikor balra fordult, tényleg talált vízesést, de csupán aprócska zuhatagot, amelynek vize nem volt veszélyes erejű. Letérdelt a fodrozódó medencébe, ivott a zuhatag alá tartotta fájó fejét, fáradt vállát, aztán felüdülve iparkodott tovább, fölfelé. Noha a kövek csúszósak voltak, a rájuk telepedett mohától, és némelyik medence mélynek bizonyult, ez nem jelentett komolyabb nehézséget. Nagyjából 20 perc múlva elérte a lejtő tetejét, és amennyire kiáltásai vízhangjából megítélhette, egy hatalmas barlangba jutott. A patakot követve folytatta útját. Társat is kapott az alaktalan sötétségben. Ébredezni kezdett benne az igazi remény, amely egészen más, mint az a hit, amelyhez kétségbe esett helyzetben folyamodnak az emberek. Kevéssel ezután kezdett el aggodalmaskodni a neszek miatt. Már elhalt a tengermoraj, amely még órákig felhallatszott a keskeny nyukon át, és csupán a patak csörgedezett lágyon. De mintha mászajok is elegyedtek volna bele. Egy-egy tompa csobbanás, mintha valami belecsúszott volna a háta mögött a medencébe. Néha ennél is rejtélyesebb, száraz koccanások, akárha fémet húznának a köveken. Először azt hitte, képzelődik. Később egyszer-kétszer megállt, Ilyenkor semmit sem hallott, ám valahányszor megindult, újra kezdődtek a zajok is, míg végül teljesen tisztán hallotta őket. Lehet, hogy a nem ember életre kelt, és most őt követi? Valószínűtlen, az elsősorban menekülni akarnak. Kínos volt tudomásul venni a másik lehetőséget, azt, hogy ebben a barlangban lakhatnak is. Minden tapasztalata azt sugallta, hogy ha így van, akkor a barlang lakók ártalmatlanok, de valahogy nem tudta elhinni, hogy ilyen helyen szeretetre méltó lények tanyázhatnának. Halkan visszhangzott benne, amit a nem ember, vagy Weston mondott. Minden szépség a felszínen van, odalent pedig sötétség, félelem és bűz. Aztán az jutott eszébe, hogy ha valami követi a patak mentén, akkor talán jó lenne félrehúzódni és megvárni, amíg elhalad mellette. De ha ő rávadászik, akkor feltételezhetően szag után megy. Nem kockáztatta meg, hogy ott hagyja az eret. Ment tovább. Vagy a gyöngeségtől, most már nagyon éhes volt, vagy azért, mert a háta mögötti neszek miatt akaratlanul gyorsította lépéseit, egyre jobban kimelegedett, és a víz sem üdítette fel, amikor beledugta a lábát. Azon tépelődött, hogy akár üldözik, akár nem, muszáj egy kicsit pihennie. De pontosan ebben a pillanatban a fényt látott. Először el se hitte, olyan gyakran becsapták érzékei. Csukott szemmel százig számolt, és megint oda nézett. Megfordult, leült néhány percre, imádkozva, hogy ne csalódjék, aztán megismételte. Hát, mondta, ha ez érzékcsalódás, akkor meglehetősen makacsfajta. Nagyon halvány, apró, kissé vörhenyes fény reszketett előtte, túlságosan gyöngén, hogy bármit is megvilágítson a sötétség országában. Így nem tudta megállapítani, 5 méternyire van-e, vagy 5 kilométerre. Ismét megindult vadul dobogó szívvel. Hála Istennek a patak is arra felé haladt. Javában azon járatta az eszét, milyen hosszú út van még odáig, amikor utcolván beleszaladt. Fénykörre megett a vizen, amely itt elég mély medencét alkotott. A világosság föntről jött. Belelépett a medencébe és felnézett. Szabálytalan alakú, határozottan vörös fényfolt izzott épp fölötte. Már elég erősen, hogy megvilágítsa a közvetlen környezetét, és amikor Ransom szeme alkalmazkodott hozzá, rájött, hogy egy üregbe bámul. Alsó nyílása az ő barlangja mentén volt, alig néhány méternyire a feje fölött. Fölül nyilván egy magasabban fekvő másik kamrába szájadzott, ahonnan a fény eredt. Látta az alagút tompán megvilágított, ripacsos falát, amelynek csomókban és rojtokban nőtt be valamilyen kocsonyás és meglehetősen gusztustalan növényzet. Mint a meleg eső csöpögött, csurgott a fejére és vállaira a víz. Ebből a melegségből és a vörös színből arra következtetett, hogy a felső barlangban valamilyen föld alatti tűzég. Az olvasó bizonyára nem érti, később maga Ransom sem értette, miért döntött azonnal úgy, hogy ha lehet, fölmegy a felső barlangba. Ő úgy emlékszik, egyszerűen csak fényre éhezett. Az első pillantás az alagútba helyreállította a világ arányait és perspektíváját, mintha tömlőcből szabadult volna. Nem csak a közvetlen környezettel ismertette meg, hanem visszaajándékozta neki azt a térbeli keretet, amely nélkül az ember még a testét sem érzi a sajátjának. Szó sem lehetett róla, hogy ezek után visszamenjen a kiterjedés és távolság nélküli, szörnyű üres feketeségbe, a korom és szennyvilágába, ahol eddig vándorolt. Talán az a gondolat is motoszkált benne, hogy akármi kövesse is, az nem fog utána jönni abba a barlangba, ahol fény van. Ám nem volt könnyű, nem érte el az első nyílást. Még ha fölugrott, akkor is csak a növényzet alsó szegélyét érintette meg. Végül egy valószínűtlen terv ötlött az eszébe, a legjobb, amit kiagyalhatott. Ahhoz épp elég volt a fény, hogy észrevegye a nagyobb köveket a kavicsok között. Neki látott hát, hogy kupacba rakja őket a medence közepén. Lázasan dolgozott, gyakran ledöntötte, amit már felépített. Több alkalommal próbálta ki, elég maga sem. Végül befejezte, izzadtan reszketve állt a tetején, de még csak akkor kezdődött a valódi kockázat. Két kézre kellett fognia a növényzetet a feje fölött, bízva a szerencsében, hogy nem szakad le. Félig ugrott, félig felhúzódkodott, amilyen gyorsan bírt, mert abban nem kételkedett, hogy nem fog sokáig kitartani a kapaszkodója. Valahogy sikerült felrugaszkodnia, beékelte magát a hasadékba, egyik oldalon a hátával, másikon a lábával támaszkodva. Akár a hegymászók, amikor a kéményeknek nevezett képződményben haladnak. A vastag, kásás növényzet nem sértette föl a bőrét, és némi evickélés után úgy találta, a hasadék fala annyira egyenetlen, hogy a szokásos módon is mászhat. Egyre nagyobb lett a forróság. Bolond vagyok, hogy fölfelé megyek, gondolta Renzo, de csak igyekezett tovább fölfelé. Először elvakította a világosság. Amikor ki tudta venni környezetét, egy hatalmas teremben találta magát, amelyet annyira betöltött a tűzfény, hogy olyan volt, mintha vörös agyagba vágyták volna. Végignézett a barlangon. A talaj bal felé lejtett, jobb felé meredeken emelkedett egy sziklapárkányig, amely mögött szemkápráztatóan ragyogó szakadék tátongott. Széles, sekély folyócska csörgedezett lefelé a barlang közepén. A mennyezet olyan magas volt, hogy nem lehetett látni, de a falak olyan lendületesen íveltek fölfelé, mint a nyírfa gyökerei. Feltápászkodott, átlábalt a folyócskán, amely meleg megbizonyult, és odaarra szólt a sziklaperemhez. Alatta a szakadékban, amelynek túlsó partját nem is lehetett látni, a sok száz méteres mélységben hullámzott, bömbölt, vonaglott a tűz. Pillanatokig bírta csak nézni, és amikor elfordult, a barlang sötétnek tetszett. A forróság szinte fájt. Arrébb húzódott a peremtől, hogy összeszedje gondolatait. Váratlanul összeálltak. Támadó harckocsi osztag ellenállhatatlanságával zúdult be a tudatába a világegyetemnek az a képe, amelyet Weston, ha ugyan ő volt az, nem régiben magyarázott el neki. Úgy rémlett, egész életében illúziók világában élt. A kísérteteknek, a nyomorult kísérteteknek volt igazuk. A Perelandra szépsége, az úrnő ártatlansága, a szentek szenvedései, az ember minden gyengéd érzése csak látszat. Amit világnak nevezett, az csupán a bőr. 300 méter a felszín alatt, és onnantól kezdve sok ezer kilométeren át sötét és csend, pokoltűz és mindennek szívében a durva valóság. Az értelmetlen, formálatlan, mindenható hülyeség, amely mellett minden szellem jelentéktelen és minden erőfeszítés hiába való. Akármi kövesse is, hamarosan feljön, rögtön kiokádja az az ocsmán csatorna, és akkor ő meghal. Szemét a sötét nyílásra mereztette, amelyen az imént érkezett. Tudtam, mondta ekkor Ransom. Lassan, reszketegen, gépies, embertelen mozdulatokkal tűzvörös alak tekeredett föl a barlang padlójára. Természetesen a nem ember volt. Törött lábát húzta, álla leesett, mint a halottaké, de álló helyzetbe tornázta magát, és szorosan mögötte még valami más is kimászott a lyukból. Először olyan volt, mint valami gaj, aztán, mint 7-8 fénypont szabálytalan csillagképe, majd egy cső, amelyben úgy tükröződött a vörös izzás, mint a csiszolva lenne. Ransom szíve nagyot ugrott, amikor meglátta, hogy a gajak hosszú, drótszerű tapogatók, a fényfoltok szemek, egy páncélos fejen, a cső pedig otromba, henger alakú test. Valami szörnyűség közeledett szögletes, sokizületű lábakon, és mikor már azt hitte, hogy az egészet látja, rögtön ezután egy másik test következett, majd egy harmadik. A dolognak három része volt, amelyeket darázsderékre emlékeztető vékony íz kötött össze. A három rész nem látszott összetartozni, inkább olyan volt, mintha rátiportak volna a lényre, erre a hatalmas, soklábú torszülötre, amely a nem ember mögött reszketett, miközben kettejük rémítő árnyéka hatalmasan egyesített fenyegetésként táncolt a hátuk mögötti sziklafalon. Meg akarnak ijeszteni, mondta valami Ransom fejében. És abban a pillanatban tudta, hogy a nem ember hívta oda ezt a hatalmas földbe mászót, és feltűntük előtt ugyancsak az ellenség akarata ültette a tudatába azokat a gonosz indulatokat. Attól, hogy így belepiszkálhatnak a fejébe, nem megijedt, hanem haragra gerjedt. Egyszer csak felemelkedett, elindult a nem ember felé, és mindenféléket, talán szamárságokat mondott angolul.
– Azt hiszed, eltűröm ezt? – ordította. Ki az agyamból? Ez nem a tiéd. ha mondom, kifelé!
Ordítás közben felkapott egy nagy, éles szélű követ a patak mellől.
Ránzom!
Károgta a nemember.
Várj! Mindketten csapdába estünk.
De Ránzom már neki támadt.
Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében jövök már, azaz, hogy ámen!
Mondta, és teljes erejéből a nemember arcába vágta a követ. Az úgy dőlt el, mint egy ceruza. Az arca felismerhetetlenné vált. Ránzom rá se hederített, a másik förtelmet kereste.
De hová lett a borzadály?
Ott volt, semmi kétség, különös alakja volt, de Ránzom már semmiféle undort nem érzett iránta. Azt se tudta, miért kéne összecsapnia egy állattal, amelynek több lába van, mint neki. Szempillantás alatt halt el minden gyerekkori ellenérzése a rovarokkal és hüllőkkel szemben. Úgy elhalt, mint a fülsértő zene, ha lekapcsolja az ember a rádiót. Nyilván az ellenség varázslata volt az egész. Egyszer, amikor Cambridge-ben ült a nyitott ablak mellett, arra nézett fel, és rögtön össze is borzott, hogy egy szokatlanul ocsmány formájú színes bogár mászik a papíron. Második pillantásra felfedezte, hogy hervat levél az, amelyet a szellő mozgat. Abban a pillanatban megszépült rajta minden hajlat és ív, amely eladdig ocsmánnyá tette. Majdnem ugyanezt érezte most is. Rögtön látta, hogy a lény nem akarja bántani, soha nem is akarta. Arrébb arra szólt a nemembertől, és most csak áltott, tapogatódzóit mozgatva. Aztán, mivel láthatólag nem volt ínyére a környezet, keservesen megfordult, és elkezdett visszaereszkedni a lyukba, amelyből előbújt. Amikor torpedó forma farkát az égnek lökve, a három részes test utolsó szelvénye is átzöttyent a nyílás peremén, Ránzom kis híján felnevetett.
Akár egy élő föld alatti.
Ez volt minden megjegyzése. A nem ember felé fordult. Abból, amit fejnek hívtak, alig maradt valami, de úgy gondolta, jobb, ha nem kockáztat. Megragadta a bokáját, és felrántotta a sziklaperemre. Pihent néhány másodpercet, és átlökte rajta. Egy pillanatig még látta fekete árnyékát a tűztenger háttere előtt. Aztán vége volt mindennek. Inkább gurult, mint mászott visszafelé a folyócskához, és teleitta magát.
Lehet, hogy végem van, gondoltam, lehet, hogy nem. Lehet, hogy van kiút ezekből a barlangokból, lehet, hogy nincs. De ma már akkor sem teszek egy lépést sem. Még akkor se, ha az életemet menteném meg vele. Inkább nem mentem meg. Ez világos. Teremtőm, de fáradt vagyok.
A következő pillanatban elaludt. Miután aludt egy hosszút a tűzfényes barlangban, az éhségtől és a kimerültségtől kábán tette meg a föld alatti út hátra lévő részét. Emlékezett rá, hogy ébredése után még órákig feküdt, sőt vitatkozott is magával, hogy érdemes-e tovább menni. A döntés pillanata kiesett a tudatából. A többi kép kaotikus összevisszaságban maradt meg benne. Volt egy hosszú galéria, amely a tűzgödörre nézett, és egy szörnyű hely, ahol szakadatlanul szálltak fölfelé a gőzfelhők. Nyilván a közelben harsogó vízesések valamelyike zúdulhatott bele a tüzes mélységbe. Ezután félhomályosan megvilágított hatalmas termek következtek, tele ismeretlen ásványi kincsekkel, amelyek szikráztak és táncoltak a fényben, és úgy ingerkedtek a szemével, mintha zseblámpával indulna felfedező útra a tükrök termében. Mintha átment volna egy irdatlan székes egyház félén is, bár lehet, hogy csak önkívületben látta, amely inkább tűnt műalkotásnak, mint természetes képződménynek. Két óriás trónus volt az egyik végén, meg két sor szék túlságosan nagy emberek számára. Ha tényleg ott voltak, akkor nem tudja, mire vélni őket. Volt egy alagút, amelyben az ég tudja honnan támadó szél fújt, és homokot csapott az arcába. Volt olyan hely is, ahol ő maga a sötétségben haladt, alatta pedig oszlopok, természetes boltívek, kanyargó nyiladékok több száz méter széles szövedékén túl, sima padlat világított hidegzöld fénnyel. amikor megállt és lebámult, négy lassan mászó nagy földbogarat pillantott meg. Fentről szunyogni nyak látszottak, és két-két párba fogva húztak egy lapos hintót, amelyen hatalmas, nyárs egyenes, mozdulatlan, rezzenetlen, palástos, karcsú íj alakult. A különös fogat elviselhetetlen magasztossággal vonult el. Kétségtelen, hogy ez a világ nem az emberi, de valamié mégiscsak. Ransomnak úgy rémlett, hogy ha az ember megtalálná a módját, a mindenható megsértése nélkül meg lehetne újítani az ismeretlen helyi istenek engesztelésének pogány szokását, mint tapintatos és udvarias bocsánatkérést a birtokháborításért. Az a beburkolt valami, ami ott ült a kocsiján, nyilvánvalóan ugyanolyan teremtmény, mint ő. Ebből nem következik, hogy egyenlőek lennénk, vagy hogy egyenlő jogokkal bírnának a föld alatt. Jóval ezután jött a dobolás, a bum-bum, tat-tat-tat, bum-bum, a szürok sötétből. Először csak a távolban, aztán mindenütt körülötte. Majd elhalt, miután végtelenszer visszhangzott a fekete labirintus járataiban. Aztán következett a hideg fényszökő kutya, egy önmagától világító, lüktető oszlop, olyan, akárha vízből lenne, amely sehogy se kerül közelebb, akármennyit ment is előre, végül hirtelen kialudt. Nem tudta meg, mi az, így aztán több furcsaság, nagyszerűség és kilódás után, mint amennyit el tudnék mesélni, elkövetkezett a pillanat, amikor az anyagon minden átmenet nélkül megcsúszott a lába. Kétségbe esett kapkodás, görcsös rettegés, és már is ott köpködött és vergődött a sebes folyású mély vízben. Arra gondolt, hogy még ha nem is zúzná magát halára a barlang falain, akkor is belezuhanhat a vízzel együtt a tűzgömbbe. De ez a csatorna nagyon egyenes lehetett, és az áramlat kevésbé erős, mint hitte, mert egyszer sem ért hozzá a falakhoz. Végül tehetetlenül elnyúlt és sodortatta magát a zuhataggal a visszhangos sötétségben. Sokáig tartott. Beláthatják, hogy halálvárás, a fáradtság és a robaj megzavarta az agyát. Utólag visszatekintve a kalandra úgy tetszett, hogy a feketeségből átlebegett a szürkeségbe. Aztán a félig áttetsző kékek, zöldek és fehérek érthetetlen zűrzavara következett. Feje fölött, mintha ívek és csillogó oszlopok derengtek volna, de minden bizonytalan és elmosódott lett, amikor egyenesen ránézett. Mintha jégbarlangban lett volna, de ahhoz túl meleg volt. A mennyezet is vízként fodrozódott a feje fölött, de ez bizonyára csak visszatükröződés volt. Egy pillanat múlva kisodródott a nappali fénybe, a szabad levegőre, a melegbe, és szédülve, zihálva belebukdácsolt egy nagy, sekély medencébe. Most már olyan gyenge volt, hogy szinte mozdulni sem tudott. Volt valami a levegőben, a ritkás madárikoltásoktól megtört sűrű csendben, ami azt csúgta, hogy egy magas hegyen van. Inkább gurulva, mint mászva, kievickélt a medencéből a lágy kék fűre. Visszanézett oda, honnan érkezett, és látta, hogy a folyócska egy barlang szájából zúdul elő, amely valóban olyan, mintha jégből lenne. A barlangkapu alatt kísértetiesen kék volt a víz, de ott, ahol ő hevert, borostyán sárgára melegedett. Mindenütt pára, üdeség és harmat. Mellette sziklatornyos út, üveges oldala átcsillant az élénk színű növényi füzéreken. A hegyes levélkék alatt szőlőszerű gyümölcsök izzottak, amelyeket fektében is el tudott érni. Később nem is emlékezett rá, mikor csúszott át az evés észrevétlenül alvásba. Ettől kezdve mind nehezebb rendet teremteni Ransom élményei között. Fogalma sem volt róla, meddig evett és aludt a folyóparton, a barlang szájánál, úgy, hogy csak evéshez ébredt fel, majd rögtön vissza is aludt. Neki úgy tűnt, egy-két napig tartott, bár testi állapotából arra kell következtetnem, hogy két, sőt, talán három hetet is igénybe vett a lábadozás. Olyan idő volt ez, amelyre csak álmaiban emlékezett vissza, úgy, ahogy a gyermekkorra emlékezünk. Valóban második gyermekkor volt ez, amelyben maga a Vénusz bolygó táplálta kebléből, csupán akkor választva el, amikor eltávozott arról a helyről. Három benyomást őrzött meg e hosszú szünidőből. Az egyik a csörgedező víz vidám zenéje volt, a másik a kéretlenül lehajló fültökből szívott gyönyörűséges élet, a harmadik a dal, amely hol magasan fölötte lengette levegőben, hol a hegyszorosokból és távoli völgyekből áradt. Ez ébresztette, és ez hullámzott álmaiban. Tagolatlan volt, mint a madarak éneke, de mégsem madárdal. Ha a madárhang fubolaszó, akkor ez csellóra emlékeztetett. Mély volt, érett, lágy, testes, dús, aranybarna. Szenvedély is csengett benne, de nem az embereké. Mivel olyan fokozatosan tért magához a pihenésből, nem tudom részletről részlete terjedő pontossággal visszaadni benyomásait. Úgy, ahogy ő benne, leülepedtek. De amikor felgyógyult, és elméje ismét kitisztult, a következőket látta. A szirtek, amelyek közül a barlangi folyócska kitört, nem jégből voltak, hanem valamilyen áttetsző kőből. Szilánkjai üvegszerűnek tűntek, de maga a szikla közelről nézve 15 cm mélyen már átlátszatatlanná zavarosodott. Ha fújással szembe odalábolt a barlanghoz, azután visszafordult a fény felé, a boltíves barlangszáj pereme feltűnően áttetsző volt, odabent a barlangban pedig kékben úszott minden. Nem tudta, mi van a sziklák tetején. A barlang előtt körülbelül 30 lépés széles sík után meredeken lejtett a kék pázsittal benőtt föld, és a folyócska zuhogókon átvetette magát a mélybe. A lejtőt virágok borították, amelyek állandóan remegtek a gyönge szélben. A hosszú meredély kanyargós erdős völgyben végződött. A jobboldali fenséges hegyoldalon túl sokkal alantabb, szinte hihetetlen mélyen egy hegycsúcs emelkedett. Amögött odalent elmosódó völgyek, majd minden beleveszett az aranyos párába. A völgy másik oldalán szinte himalájai magasságokba szökkentek a vörös sziklák. Nem olyan vörösek voltak, mint Devonshire sziklái, hanem inkább rózsapirosak, mintha festették volna őket. Ransom csodálkozott élénk színükön és tűhegyes csúcsaikon, amíg eszébe nem jutott, hogy ez egy fiatal világ, és ezek a hegyek geológiai értelemben gyermekkorukat élik. A hegység tovább terjedt, mint ameddig a szem ellátott. Tőle balra és mögötte kristályos sziklák zárták el a kilátást. Jobb oldalt hamarosan véget értek, és mögöttük csúcsba gyűrődött a talaj, de ez sokkal alacsonyabb volt, mint azok, amelyeket a völgy túloldalán látott. A lejtők fantasztikus meredeksége megerősítette abbéli hitét, hogy egy nagyon fiatal hegységben van. A dalt nem számítva mélységes csend volt. A madarat látott repülni, azok rendszerint igen messze voltak. A jobb oldali lejtőn és valamivel elmosódottabban a nagy masszívum oldalán is folyamatos hullámzást észlelt, amit nem értett. Olyan volt, mintha víz patakzana. De ha folyó lenne a távoli hegyek között, annak 3-5 kilométer szélesnek kellene lennie, ami nem valószínű. Teljes képet próbáltam összeállítani, de kifelejtettem valamit, ami ugyancsak megnehezítette Ransom dolgát. Az egész vidéken sok volt a pára. Gyakran minden eltűnt a sáfrány sárga vagy halvány arany színlepel mögött, majd ismét előbukkant. Szinte, mintha megnyílt és minden gazdagságát a földre öntötte volna az aranyék, amely itt alig néhány méterre látszott lenni. Ransom napról napra többet tudott meg erről a helyről, és a saját állapotáról is. Sokáig túlságosan merev volt, szinte még ahhoz is, hogy moccanjon. Összerándult még az óvatos lélegzetvételtől is, mindazonáltal meglepően gyorsan gyógyult. De mint ahogy a lezuhant ember is csak akkor talál rá igazi sebeire, amikor a jelentéktelen zúzódások és vágások már kevésbé fájnak, Ransom is akkor vette észre legsúlyosabb sérülését, amikor már csak nem teljesen jól volt. Egy seb volt a sarkán. Alakra meglehetősen nyilvánvaló, mintha emberi fogak martak volna bele. Saját fajának tompa, rút fogai, amelyek sokkal inkább szakítanak és őrölnek, mint sem metszenének. Elég sajátos módon nem emlékezett erre a furcsa harapásra, amelyet a nem emberrel folytatott végtelen tusakodásai alatt kaphatott. Nem volt túlságosan csúnya, de még mindig vérzett, korántsem erősen, ám semmivel sem lehetett elállítani. Ransom azonban nem igen törődött vele. Tulajdonképpen nem nagyon törődött sem a jövőjével, sem a múlttal ebben az időben. mintha elvesztette volna képességét az öntudat olyan megnyilvánulásaira, mint a vágy és a félelem. Ám jött egy nap, amikor úgy érezte, mégis tennie kell valamit, de mégsem akarózott elhagynia otthonává lett kis pihenőhelyét a tavacska és a sziklák között. Azon a napon olyasmivel foglalkozott, ami meglehetősen szamárságnak tűnik, és mégis akkor úgy érezte, nem mulaszthatja el. Felfedezte, hogy az áttetsző szikla nem túlságosan kemény. Felszedett egy másféle anyagú éles kődarabot, és a sziklafalról egy széles darabon letisztította a növényzetet. Aztán méregetni kezdett, mindent gondosan elhelyezett, és néhány óra alatt felvéste a következő szöveget régi napnyelven, de latin betűkkel. Ebben a barlangban égett el Edward Rawls Weston teste. Tanult Hanau volt abból a világból, melyet lakói Telliusnak hívnak, az eldileg pedig Túlkandrának. Akkor született, amikor a Tellus az 1896-os fordulatot tette meg, az Arbol körül, azután, hogy a Maladil áldasséka neve Hnauként született meg a Túlkandrán, a testek tulajdonságait tanulmányozta a Telluszíjak közös elsőként. Jutott el a mennyeken át Malakandrára és Perelandrára, ahol átengedte akaratát és értelmét a görbült Eldilnek, amikor a Tellusz 1942-szer fordult meg, az áldott Maladil megtestesülése után. Hülyeség volt ilyet csinálni, mondta magának Ranzom, amikor elégedetten elhevert a földön. Soha senki sem fogja elolvasni, de kellett valami emléket készíteni. Végül is nagy fizikus volt. Minden esetre jól esett némi torna gyakorlat. Hatalmasat ásított és elhelyezkedett, hogy megint aludjon vagy 12 órát. Másnap még jobban volt, és rövid sétákat tett. Nem ment lejjebb, hanem a hegyoldalon járkált a barlang szája körül. Másnap tovább gyarapodott az ereje, és a harmadik napon annyira rendbe jött, hogy készen állt az új kalandokra. Nagyon korán kelt, és követni kezdte a vízfolyást lefelé a hegyoldalon. A lejtő igen meredek volt, de nem sziklás. A fű lágy és rugalmas. Így meglepetésére semmi fáradtságába nem került, hogy térden csúszva ereszkedjék lefelé. Fél óráig ment így. A szembenső csúcsok olyan magasra szökkentek, hogy nem is látta őket. Háta mögött távoli csillanássá enyésztek a kristálysziklák, és újfajta növényzet bukkant föl. Apró erdőhöz közeledett, amelyben alig 80 centisre nőttek a fák törzsei, tetejükről pedig hosszú pántlikák lógtak, amelyek a lefelé fújó széllel együtt hullámoztak a talajjal párhuzamosan. Ahogy ment közöttük, úgy érezte, térdig gázol egy szemhatárig érő örökké hullámzó tengerben. Kék volt, de sokkal világosabb kék, mint a fű. A pántlikáj, csak nem ne felejts kék közepe, a pihész szegély felé haladva egyre halványodott, míg olyan gyöngét kékes szürkévé nem tompult, amely csak a földi füst vagy felhő színéhez fogható. A hosszú, vékony levelek puha, alig érezhető cirógatásából, a halk, éneklő, suhogó, susogó zenétől és a derűs mozgalmasságtól majdnem ugyanazzal a mámoros gyönyörűséggel vert a szíve, mint azután, hogy megérkezett a Perelandrára. Rájött, hogy ezek a törpe erdők, a hullámfák, ahogy elkeresztelte őket, keltik azt a folyamszerű mozgást, amelyet a messzi hegyoldalból észlelt. Amikor elfáradt és leült, egyszerre új világban találta magát. A pántlikák most a feje fölött súrogtak. Törpék erdejében volt, amelynek kék átlátszó menyezete folyamatosan mozgott, és a fény és az árnyék végtelen táncát vetítette a mohos talajra. Hirtelen észrevette, hogy ebben az erdőben csak ugyan törpék laknak. Valami nyüzsgést látott a hihetetlenül bársonyos mohában. Először rovaroknak vélte őket, de közelebbről nézve apró emlősöknek bizonyultak. Volt közöttük sok hegyi egér, a tiltott szigeten látott fajta finom változata, akkora, mint a poszmé. Voltak parányi kecses csodák, amelyek minden itteni állatnál jobban emlékeztettek lovakra, noha inkább protohipusznak tűntek, mint a modern változatnak. Mit tegyek, hogy ne tapossam el őket, ezer szám? Tépelődött Ranzom. De az állatkák nem is voltak olyan sokan, és amikor észrevették őt, rögtön tisztultak az útjából. Amikor neki készülődött, hogy felálljon, már alig látott néhányat. Legalább egy óráig gázolt a fodrozódó szalagok növényi hullámverésében. Aztán fák közé ért, és egy folyóhoz, amely tőle jobbra csobogott szikla ágyában. Az erdős völgyben állt, és tudta, hogy a talaj, amely a folyócska túloldalán ismét emelkedni kezd a fák között, már egy másik hegy oldalát jelzi. Ünnepélyes magasságba terült szét a lombkoronák borostyán árnya, a sziklák nedvesek voltak a vízesésektől, és mindenek fölött ott zengett ez a mély hangú dal. Most olyan hangos volt, és annyira dallamos, hogy Ransom kis kitérőt téve elindult a vízfolyás mentén, hogy megkeresse a forrását. Szinte azonnal átkerült a fenséges fasorok és tisztások másfajta erdejébe. Virágos bozótokon törtetett át, ahol nem találkozott tövisekkel. Fejére szirmok havasztak, oldalát aranyra festette a ragacsos virágpor. Minden érintése zabolátlanul mámorító illatfelhőket szabadított föl a földből és a bokrokból. A dallam most már nagyon hangosan szólt, a bozót annyira összesűrült, hogy alig néhány méterre látott maga elé, amikor a zene hirtelen abba maradt. Surrogás, ágrecsegés hallatszott. Ransom gyorsan odacsörtetett, de semmit nem talált. Már csak nem föladta a keresést, mikor valamivel arrébb újra kezdődött a dal. Megint elindult a hangforrás felé. A teremtmény megint abba hagyta az éneklést, és elmenekült. Vagy egy óráig fogocskázott vele, mielőtt kutatása eredménnyel járt volna. Óvatosan osonva az egyik harsány futtam közepette, a virágos ágak között megpillantott egy fekete árnyat. Némán állt, valahányszor a dal abba maradt, és roppant elő vigyázattal haladt tovább, amikor újra kezdődött. Így cserkészett 10 percen át. Végül tisztán látta a lényt, amely tovább énekelt, nem tudván, hogy figyelik. A hátsó lábán ült, mint a kutya, fekete volt, fényes és ragyogó, de a válla magasan Ransom feje fölött sötét lett. Tevéjére emlékeztető széles, puha patákban végződő melső lábai fiatal fatörzsekként szöktek a magasba. Hatalmas kerek hasa fehér volt, vállából lószerű nyak emelkedett ki. Ransom profilból látta, amint szélesen eltátott szája zengi az öröm dúsan áradó trilláit. A zene csak nem láthatóan ömlött fényes torkából. Csodálattal nézte nagy, nedves szemét, ereszkető, érzékeny orrát, aztán a teremtmény abba hagyta éneklését, ránézett, fölugrott, elrugaszkodott, és néhány lépéssel odébb állt meg a négy lábán. Akkora volt, mint egy fiatal elefánt, és hosszú, bozontos farkával csapkodott. Ez volt az első lény a Perelandrán, amely félt az embertől. De mégsem volt ez igazi félelem. Amikor Ransom megszólította, közelebb jött. Bársonyos orrát a tenyerébe dugta, és eltűrte érintését, de szinte azonnal hátra is ugrott, és hosszú nyakát leengedve patái közé rejtette fejét. Ransom nem tudott lépést tartani vele, és nem követte, amikor kihátrált a látóteréből. A követi, megsérti ünőszerű félénkségét, engedékeny lángságát, hiszen a lény nyilvánvalóan mindörökké hang, és csak hang szeretett volna lenni, az ember nem járta erdők legmélyebb sűrűjében. Folytatta útját. Néhány pillanattal később felhangzott mögötte a dal, hangosabban és szebben, mint valaha, akárha hála ének lenne, amiért a lény visszakapta magányát. Most már komolyan neki látott a hegymászásnak, és néhány perc múlva kijutott az erdőből az alacsonyabb földhullámokra. Olyan meredeken mászott tovább, hogy vagy fél órán át a kezét is használnia kellett. Meglepődve tapasztalta, hogy szinte semmi fáradtságot nem érez. Ezután ismét beért a hullámfák közé. Most nem lefelé fújta a szél a szalagokat, hanem fölfelé, ami meglehetősen meghökkentő látvány volt. Olyan, mintha a rossz irányba zúdulna, örvénylene, habzana egy széles kék vízesés. Ha egy-két másodpercre kihagyott a szél, a pántlikák végét visszapöndörítette a nehézkedési erő, amitől vihar korbácsolta hullámokra emlékeztettek. Hosszan haladt ebben az erdőben, néha megpihenve, noha nem érezte igazán szükségét. Olyan magasan volt, hogy úgy tetszett, a kristálysziklák, amelyektől indult, egy szintben vannak vele a völgy túloldalán. Mögöttük ugyanolyan áttetsző kopár szirtek tornyosultak, amelyek egy üvegszerű fenségben értek véget. A mi bolygónk mesztelen napsütésében szemfájdítóan villogott volna. Itt remegő káprázatként vibrált a perelandrai égen tükröződő óceán hullámaiban. A fenségtől balra zöldes kőszálak meredeztek. Rezum ment tovább. A fenség és a csúcsok lassanként elmerültek, összezsugorodtak, mögöttük rózsaszegélyű, csodafinom fátyol emelkedett föl, olyan, mint a párává lett ametiszt, smaragd és arany, és végül a látóhatáron magasan a hegyek fölött megjelent, és egyre növekedett a tenger. A hegyek eltörpültek, mind magasabban lett a tengeri látóhatár, míg az ormok oda nem kushattak a lába elé. És a végtelen lejtő, amelyen hol kék volt, hol lila, hol a hullámfák füstként gígyózó párdikáinak mozgásától vibrált, egyre csak nyúlt fölfelé, bele az égbe. Már nem lehetett látni az erdős völgyet, ahol Rezum az éneklő állattal találkozott, és a csúcs, ahonnan elindult, apró buckának tetszett a hatalmas hegység oldalában. Egyetlen madár sem volt az égen, egyetlen teremtmény se a szalagok alatt. Ő mégis ment tovább fáradhatatlanul, noha a sarka még mindig vérzett kissé. Nem volt magányos, nem félt. Nem voltak kívánságai, és eszébe se jutott, hogy mi lesz, ha eléri a hegytetőt, vagy hogy miért kell elérnie. Akkori hangulatában a mászás nem folyamat volt, hanem állapot, és ő ebben az állapotban elégedett volt. Egyszer átfutott az elméjén, hogy meghalt, és ezért nem érez fáradtságot, mert nincs teste. Sarkának sebe meggyőzte, hogy ez nincs így. De még ha úgy is lenne, és ezek itt nem a halandók hegyei, az ő utazása attól se lehetne nagyszerűbb és különösebb. Aznap éjjel a lejtőn aludt a hullámfák között, az édes illatú, széltől oltalmazó, finoman susogó tetővel a feje fölött, és amikor eljött a reggel, folytatta útját. Eleinte sűrű ködben mászott. Amikor a köd felszívódott, olyan magasan találta magát, hogy egyetlen szakaszt kivéve szinte összezárult körülötte a homorú tenger. És abban az egy részben megpillantotta a rózsapiros csúcsokat, amelyek többé nem voltak távoliak, és a két legközelebbi orom közti hágón át egy pillantást vethetett valamire, ami puha volt és pirosas. Ellentmondásos érzések töltötték el. Kötelességének tartotta, hogy belépjen a hegyek őrizte titkos helyre, ugyanakkor birtokháborítónak gondolta magát. Nem mert nem fölmenni. Nézte, nem lát egy angyalt lángpallossal. Tudta, hogy Maledil parancsába lép be. Ez, gondolta, a legszebb és legszentségtörőbb dolog, amit valaha műveltem. Ment tovább a szorosba. Nem piros kőből voltak a hegyek. A gyökerüktől talán kő lehetett, ám e hatalmas sasbérceket virágok borították. Alakjuk liliumé, színük rózsájé. Hamarosan a földet is elfeledték ugyanezek a virágok. Kénytelen volt rájuk taposni járás közben. Itt végre nem hagyott látható nyomot vérző sarka. Lenézett a két csúcs közül egy sekély mélyedésbe. Apró, pár hektáros völgyet látott, olyan titkos helyeken, mintha egy felhő tetején lett volna. Tiszta rózsapiros völgy volt, 10-12 izzó orom gyűrűjében. Középen tavacska, melyek mozdulatlan tisztasága vetekedett az ég aranyával. A liliumok a víz széléig ereszkedtek, benőttek minden öblöt és földnyelvet. Rezum alázatos áhítattal, lassú léptekkel, lehajtott fejjel haladt előre. Valami fehér lett a vízparton. Oltár volt? Fehér liliumok foltja a vörös között? Sír? De kié? Nem sír volt, de koporsó, nyitott, üres, és a fedele mellette hevert. Ekkor megértette, annak a koporsószerű járműnek a testvére volt, amelyben az angyalok ereje a Vénuszra hozta őt. Készen állt a visszatérésre, de ha azt mondja, a temetésemre készítették, akkor se nagyon érzett volna másképp. Miközben ezen tépelődött, fokozatosan tudatosult benne, hogy két helyütt, épp a koporsó mellett valami különös van a virágok között. Másodjára azt állapította meg, hogy a fény ilyen különös. Harmadjára, hogy a föld és a levegő is az. Gyorsabban áramlott ereiben a vér, és ismerős kisebb rendűségi érzése támadt, mert tudta, hogy két eldíl van ott. Némán állt. Neki itt nem volt mondani valója.